A mi segítségünk és bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy kereshetünk téged azzal a reménységgel és ígérettel, hogy meg is találunk. Köszönjük, Urunk, hogy nálad találhatjuk meg életünk megújulását, hiszen te vagy annak forrása. Köszönjük, Urunk, hogy nálad találhatjuk meg a gyógyulásunkat, hiszen te vagy az, aki ismersz bennünket, testünket és lelkünket, úgy, ahogyan az senki sem. Köszönjük, Urunk, hogy eléd jöhettünk ma életünk szennyével, terhével, és letehetjük eléd. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kérhetjük el a mostani csendességet is, mert te tudod a zaklatott gondolatainkat megállítani, te segíthetsz nekünk szent lelkeddel, hogy a szívünk rád figyeljen és kinyílhasson igéd előtt. Urunk, könyörgünk, segíts nekünk kihasználni ezt az időt, hogy meghallhassuk üzenetedet, meghallhassuk felénk szóló szavadat, megérezhessük, hol akarod az életünket formálni, metszegetni a javunkra. Könyörgünk hozzád, mennyei édesatyánk, segíts, hogy a veled való találkozásban megújulhassunk, visszafordulhassunk te hozzád, és beléd gyökerezhessen az életünk. Fiadért, Jézus Krisztusért kegyelmesen hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét Sámuel első könyve 13. fejezetéből olvasom, a 13. fejezet elsőtől 14. terjedő verseiből, hogy miképpen szól hozzánk Istenünk igéje és magyarázata, a gyülekezet helyét elfoglalva nyitott szívvel hallgassa meg. Egy éve volt már király Saul, és királysága második esztendejébe lépett Izraelben, amikor kiválasztott magának Saul Izraelből 3000 embert. Ebből 2000 Saullal maradt Mikmászban és Bételhegy vidékén, 1000 Jónátánnal volt a benyámini Gebában, a nép többi részét pedig hazaküldte. Jónátán lerontotta a filiszteusok oszlopát Gebában. Meghallották ezt a filiszteusok. Saul pedig megfúvatta a kürtöt az egész országban, ezt mondva: hallják meg a héberek! Amikor egész Izrael meghallotta a hírt, hogy Saul lerontotta a filiszteusok oszlopát, és ezzel gyűlöletessé lett Izrael a filiszteusok előtt, fegyverbe szólították a népet Saulhoz Gilgába. De a filiszteusok is összegyűltek, hogy harcba bocsátkozzanak Izraellel. 30 000 harci kocsi, 6 000 lovas, és oly sok nép, mint a tengerpart homokja. Felvonultak, és tábort ütöttek Mikmásznál, Bét-Áventől keletre. Amikor látták az izraeliek, hogy bajban vannak, mert már megszorították a hadinépet, barlangokban, üregekben, kősziklák között, sziklahasadékokban és vermekben rejtőzött el a nép. A héberek átkeltek a Jordánon Gád és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgában volt, és az egész nép riadtan sorakozott mögéje. Azután várt 7 napig, a Sámuel által meghatározott időig. De Sámuel nem érkezett meg Gilgába, a nép pedig széledni kezdett tőle. Akkor ezt mondta Saul: hozzátok ide az égő áldozatot és a béke áldozatot. És bemutatta az égő áldozatot. Alig végezte be az égő áldozat bemutatását, amikor megérkezett Sámuel. Saul eléje ment, hogy áldással köszöntse őt. De Sámuel ezt mondta: mit tettél? Saul így felelt: amikor láttam, hogy a nép széledni kezd tőlem, te pedig nem érkeztél meg a megállapított időre, de a filiszteusok már összegyűltek Mikmászban, azt gondoltam, hogy mindjárt rám törnek a filiszteusok Gilgában, és én még nem esedeztem az Úrhoz. Összeszedtem tehát magam, és bemutattam az égő áldozatot. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak parancsát, amelyet parancsolt neked. Pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Kedves testvéreim, hogyha egy mondatban szeretnénk összefoglalni az imént elhangzott történetet, akkor azt mondhatnánk, hogy sokat ígérő kezdet után óriási kudarc. Ez történt ugyanis Saul királlyal. Az ígéretes indulás után nem is ezt vártuk tőle, hiszen, hogyha elolvassuk az előző fejezeteket, hogyan is választotta ki őt Izrael királyává az Úr, akkor azt látjuk, hogy annyi jelet kapott ő is, és a nép is, hogy ő a kiválasztott, ő lesz majd Izraelnek a vezetője. Az első győzelme az Ammóniak fölött, pedig még a kételkedőket is meggyőzte arról, hogy Saulból lesz Izrael első királya. Mi volt hát a hiba? Mit rontott el Saul, hogy most hideg zuhanyként éri őt a profécia, hogy Isten elveszi tőle a királyságot? A válasz egyetlen szóban összefoglalható. Engedetlenség. Engedetlenné vált Saul Isten akaratával szemben. Hányszor alábecsüljük hitünk gyakorlásában mi is az Istennek való engedelmességet. Aztán pedig csodálkozunk rajta, hogy miért érezzük magunkat már megint távol Urunktól. Miért vagyunk újra szüntelen békétlenek. Miért tapasztaljuk, hogy az egyensúly felbomlott az életünkben, és nem tudunk szilárdan megállni, akármilyen enyhébb vagy nagyobb küzdelem is vegyen körül bennünket. Hát sajnos ugyanez áll a mi életünk hátterében is ilyenkor. Az engedetlenség, hogy nem hallgatunk atyánkra, nem követjük az ő akaratát. Figyelembe vesszük, mondjuk mi, de valójában hiányzik a belső átadás, engedelmesség, azt, hogy rábízzuk magunkat. Mert egy dolog beszélni arról, hogy mi hiszünk az Úrnak, mi rábíztuk az életünket, és más dolog, hogy az életünk, a cselekedeteink ezt alátámasztják-e. Hiszen a mi atyánkban is ezt imádkozzuk, legyen meg a te akaratod. Mondhatjuk így is, tehát, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Istennek. Az engedelmességet pedig bizony tanulnunk kell. Saulnak is ezt kellett volna tennie, és nekünk is ez a feladatunk életünk végéig. Az élet eseményei, tapasztalatai közepette Isten ugyanis engedelmességre akar nevelni valamennyiünket. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, a 8. versben ezt olvassuk. Jól lehet ő, a fiú, azaz Jézus Krisztus, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Tehát Jézus Krisztus is a szenvedésekből, a mindennapok harcaiban, kihívásaiban és küzdelmeiben tanulta meg azt, hogy mit jelent az atyának engedelmeskedni, hogy mit jelent szüntelen rajta tartani a tekintetemet, mit jelent az, hogy nála keresek kiutat, hogy tőle kérek vezetést. Jól lehet ő a fiú, az egyszülött fiú, és ő is földi élete során a szenvedésekből tanulta az engedelmességet. Máshogyan mi sem tanulhatjuk meg. Pedig, hogyha átgondoljuk csak egy-egy napunkat, az utóbbi időszakot, ami mögöttünk áll, akkor azt mondhatjuk, hogy milyen sokat zúgolódunk mi a szenvedések, a kihívások, a próbák miatt az életünkben. Miért mi? miért most, miért ez a baj ér engem. Pedig a szenvedés nélkül nagyon gyakran mi nem is keresnénk az Urat. Nem látszik meg szenvedés nélkül, hogy a külső hívő élet valóban rejte hitet, valóban rejte engedelmességet odabent. A szenvedés hozza felszínre az elrejtett valónkat, az igazságot. Hát ez történt Saullal is a felolvasott történetben, amit most nézzünk meg lépésenként. Tehát azzal kezdődik, hogy Sault felkenték királlyá. Ő Isten választotta, és bizonyos események bekövetkezése ezt igazolta is már mindenki előtt. Aztán egy éve király már Saul, amikor úgy dönt, hogy a filiszteusokkal szemben újra felveszi a harcot. Tisztába teszi a két népnek a pozícióját. Összegyűjt tehát 3000 harcost, 2000 vere marad, 1000 pedig a fiával, Jónátánnal. Aztán kiválasztja a stratégiailag legmegfelelőbb álláspontokat. Odavonul és letáborozik. Jónátán pedig elfoglalja Geba városát, és ledönti benne a vallási oszlopot. Ezzel pedig kiváltja a filiszteusoknak a dühét, és elkezdődik egy megállíthatatlan folyamat. Saul megfújatja a kürtöt, az előre megbeszélt jelet szétszórja az országban, ezzel összehívja egész Izraelt, hogy ismét egyesült erővel hadba vonuljon a filiszteusok felé, és győzelmet arasson fölöttük. Azonban azt látjuk, hogy nem a tervek, nem Saul tervei szerint alakul aztán a háború, a harc. A filiszteusok ugyanis elzárnak minden utat, lehetőséget, hogy a kürtszóval összehívott nép csatlakozhasson a királyához, Saulhoz. Ráadásul szembesülnek vele az emberek Izraelben, hogy a filiszteusok ereje nagyon nagy. Óriási haderőt sorakoztatnak fel velük szemben, ezért megijednek, elbújnak. Saul pedig körülzárva van. Körülzárja őt az ellenség. Valószínű ez idő alatt is, míg ez így szépen lejátszódott, voltak csaták, amelyek csökkentették a katonáknak a létszámát. És most a helyzet egyoldalú. A filiszteusok lépés előnyben vannak, Saul elképzelése pedig csődöt mondott. Testvéreim, így áll a helyzet akkor is, amikor mi válunk elégedetté. Amikor mi gondoljuk azt, hogy az általunk tett lépések majd célhoz érnek, a terveink majd megvalósulnak, van nekünk mindenhez kellő bölcsességünk, tapasztalatunk, erőnk, befolyásunk, majd mi szépen mindent elrendezünk az életünkben. Vannak ilyen terveink, gyártunk ilyeneket, mert szeretnénk előre tudni, előre kiszámítani, hogy hogyan alakul majd az életünk. Szeretnénk előre felkészülni, hogyha valami baj történik, ha ellenség fenyeget minket. Terveink vannak, hogy hogyan győzzük le majd az esetleg felmerülő gondokat, betegségeket, kihívásokat, sértéseket, indulatokat, és sorolhatnánk tovább. És bízunk is ezekben a terveinkben. Aztán lépünk. De látnunk kell, hogy az Isten nélkül hozott tervek, azok mindig visszaütnek. Kudarcot vallunk velük, és úgy járunk, mint Saul király. Körbezár az, amit mi alkottunk, mi idéztünk elő, és legyőz bennünket. És közben a magunk erejéből rájövünk, hogy már nem látjuk a kiutat, nem látjuk a megerősödésnek a lehetőségét sem. Éppen ezért figyelmeztetés ez a történet számunkra. Figyelmeztetés, hogy adjuk fel a magunkba vetett hitet, a magunk bölcsességébe, erejébe való kapaszkodást, a saját terveinket, a saját magunkra alapozott terveinket, mert így nem fogunk tudni teljes életet élni és győzelmet aratni. Hát Saul is most már láthatja, hogy hogyan is alakul az a küzdelem, amit pedig olyan szépen eltervezett, amit olyan szépen levezetett maga és a katonái előtt. Most már ő is érzi, hogy ez baj. Érzi, hogy az események figyelmeztetik őt valamire. Változtatni kell, valamit másképpen kell tennie, cselekednie. Elgondolkodik tehát Saul, és próbál fogódzót találni magának. És most jut eszébe, valóban, hibát követtem el, hiszen nem is fordultam az Úrhoz, még csak az áldozatot sem mutattam be neki. Hát itt rontottam el, hát Istent nem mozgósítottam, Istent nem irányítottam, hogy akkor most ezt a csatát esetleg meg lehetne áldania. És próbál ezen a vonalon elindulni, reménykedik, hogy így most már minden jól fog sikerülni. Bízik abban, hogy kijavítja így a maga hibáját. Egy gond van, az áldozatot Sámuelnek, a prófétának kell bemutatnia. A próféta vagy a pap mutathatja azt be. És Sámuel sehol sincs. Megüzente, hogy 7 nap múlva megérkezik, de még mindig messziről sem látni őt. Áldozni azonban már nagyon jó lenne, gondolja Saul, mert itt van az ellenség körülöttem, és nem tudom, hogy mikor fognak lépni. Ezért öntörvényűen lép újra. Magához veszi az irányítást, és ő maga mutatja be az áldozatot. Azt olvasjuk, hogy az áldozatnak még szállt a füstje, mikor Sámuel megérkezik, és felháborodik a látottakon. Azonnal elmondja aztán, hogy mi ennek a tettnek a következménye, hogy ezek után Isten végleg elveszi a királyságot Saultól. Hát testvéreim, ide vezet az önmagunkba vetett hit. Ide vezet, amikor mi akarunk irányítani, és nem bízzuk rá magunkat Urunkra. Engedetlenül szembeszegülünk vele. Összességében ugyanis engedetlen volt Saul Isten iránt, mert nem tudott várni. És azt láthatjuk, hogy a tette még inkább alátámasztja a gyanunkat. Azt, hogy Saul nem ismerte igazán az Urat, mert nem is kereste őt. Az elmúlt 1 év ajándék volt számára. Isten csodálatos módon kiválasztotta őt népe tagjai közül, és ezt az 1 évet odaadta neki, hogy még jobban rábízza magát, ráhagyatkozzon, tőle kérjen bölcsességet a feladathoz, az óriási feladathoz, hogy egy egész népnek a vezetője legyen. És Saul nem használta ki az időt, nem ismerte meg az Urat, nem szerzett tapasztalatokat mellette. Azt gondolta, hogy az áldásnak már csak az a híja most a háború idején, hogy bemutassa az áldozatot, mint egy varázserőt tulajdonított most ő ennek a mozdulatnak, és még most sem azt nézte, hogy nem az áldozat számít, hanem a mögötte lévő Úr, akire rábízhatja magát. 1 éve király tehát ő, és még mindig nem ismerte ki az Urat. Úgy viselkedik, mint egy pogány uralkodó a környező országokban. A külsőre figyel, a megtévesztő külsőre figyel, és a belső tartalmat, a lényeget szem elől veszíti. Hát testvéreim, ez valóban egy óriási nagy kudarc. Ide vezet minden önfejűen, magabiztosan, a magunkra hagyatkozva hozott döntés és terv. Ide vezet, amikor Istent nélkülözve lépünk. És mennyi mindenre igaz ez. Kudarcot vallottnak érezzük az életünket. Valószínű ez a baj. A baj gyökere odabent van a szívünkben, a döntéseinkben, a cselekedeteinkben. A baj gyökerét magunkban kell keresnünk, a hitünkben, az engedetlenségünkben. Nem a külső számít, nem az, amit oly sokan látnak rajtunk, hanem az, ami belül munkálkodik, ami belül zajlik le, és amit egyedül a mi Urunk ismer, valamennyiünk életében. Azzal végződik aztán a történet, hogy Isten új királyt ígér Izraelnek, mert neki engedelmes uralkodó kell, hiszen hogyha a király engedetlen, a nép is majd utána fog menni, és egyre jobban eltávolodik tőle. Engedelmes királyra van szükség. És újra visszatérnék a zsidókhoz írt levélre, még egyszer felolvasom az ötödik résznek a 8. és 9. versét. Jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Kedves testvéreim, ugyanhogyha a történelmi folyamatokat nézzük, tudjuk, hogy Dávid követte a trónon Sault, de mégis ő sem volt az a király, akit Isten arra rendelt, hogy ezt az egész világot vezesse, megváltsa, és ő hozzá vigye. Jézus Krisztus az az egyetlen engedelmes király, aki nem visz félre bennünket, hanem megmutatja az utat, ami Urunk felé. Őt kell követnünk, az ő engedelmessége példa valamennyiünk számára. Hogyha a történetünk eseményeit vizsgáljuk, akkor lássuk meg azt is, hogy Jézus Krisztus az az egyetlen áldozat, aki magára vett minden vétket, minden engedetlenséget, minden hitetlenséget, amit elkövetünk mi atyánkkal szemben az életünkben. Ő az tehát, aki minden szempontból szabadulással, meneküléssel és győzelemmel tud megajándékozni bennünket. Csak őt követve, belé kapaszkodva és rábízva az életünket, tudunk győzedelmeskedni valamennyi ellenségünk fölött. Csak vele tudunk győzedelmeskedni a betegség, a gyász, a próbatételek és a legnagyobb ellenség a halál fölött is. Testvéreim, a hívő életnek a lényege, az alapja az Isten iránti engedelmesség. És kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy ilyen vagy olyan jót teszek, vagy a tőlem telhető leges legjobbat próbálom kipréselni magamból, hanem azt jelenti, hogy engedelmes vagyok. Azt jelenti, hogy Istent keresem, őrá hagyatkozom, őrá hangolódom, ővelé kívánok egyre jobban gyökerezni, kapaszkodni, és így engedelmesen folytatni lelke segítségével az életemet. Hát imádkozzunk azért, hogy támogasson ebben bennünket. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy engedelmes voltál értünk egészen a keresztig. Köszönjük, hogy miattunk és értünk vállaltad földi küldetésedet. Köszönjük, hogy te igaz és kegyelmes királyunk vagy, aki által megújulhat az életünk. Urunk, bevalljuk most neked szégyenkezve hűtlenségünket, engedetlenségünket. Nagyon könnyen félrevisznek bennünket, és eltávolítanak tőled a félelmeink. Eltávolít tőled bennünket az önérzetünk, a vágyaink. Nagyon hamar és észrevétlenül, a magunk szem előtt észrevétlenül hátat tudunk neked fordítani. És olyan elkeseredettekké tudunk válni akkor, amikor rájövünk, hogy nincs kapaszkodónk. Amikor rájövünk, hogy sötétségbe kerültünk, mélybe zuhantunk, elgyengültünk. Köszönjük Istenünk, hogy te ilyenkor is szemmel tartasz minket, amikor mi levesszük rólad a tekintetünket. Köszönjük, hogy ilyenkor is hívsz, szólítasz, hogy forduljunk feléd, mert benned van menekülés számunkra. Urunk, most is ezt tesszük, szégyenkezve, kétségbe esve és vágyakozva jövünk, hogy te fogd meg a kezünket, és lelked által te segíts szilárd alapra rád állítani az életünket. Urunk, könyörgünk, hogy bocsásd meg, hogy oly gyakran a külső látszatra adunk, a másoknak való megfelelésre, és a belső lényegre nem figyelünk. Könyörgünk, lelked által te segíts, hogy ezen változtatni tudjunk, lelkeddel támogass, hogy benned éljünk, rád figyeljünk, hogy rád bízzuk teljesen önmagunkat. Köszönjük, hogy most is meghallgatsz bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiótokkal. Amen.